16. Amikor harmadszor ült, modellt a király, bevezették hozzá titkos audienciára Spinolát. Velázquez akkor látott először olasz urat. A genuai őrgróf hegyes szakállt viselt, öltözete színesebb volt a spanyolok feketéjénél, arca mosolyogóbb, szeme élénkebb, hangja lágyabbra formálta a kemény, torok hangú kasztriai szavakat. Fülöp is felélénkült. A szem elvesztette fakotompaságát, az unott arcvonásokba élet költözött. Amikor a kor egyik legnagyobb hadvezért köszöntötte némi fáradtsággal, de szavában olaszra váltott, és így mind a ketten, a másik nyelvén igyekezve, próbálták fokozni udvariasságuk iratlan játékát. Spinola szemlét tett a német alföldi erdőlánc mentén, sürgős kihallgatást kért utána a felségtől. Fülöp napi rendje már foglalt volt. Tanácsokban kellett elnökölnie, kitűzték az aznapi kolostor látogatást is, így nem maradt más hátra, mint hogy akkor fogadja hadvezérét, amikor a festő vászn előtt ül. Ha Borbé szedte volna rendbe a felség dúsfürtjeit, egyszerűbb lett volna az eset. A királyi Borbé sok titok ismerője, csak olyan mester került a felség elé, akiben tökéletesen megbízhatnak. De a festő? Közbenső lény, szolgas, udvari ember között. Gyakori az olyan mester, aki üres óráiban lerészekszik, fecseg, nagyzol, a felséges modell barátjának adja ki magát. Egy csendes ifjú embernek nincsenek titán vonásai, és a köntöse is tisztes fekete ruha. Mégis Spinola tétován áll szemben Diegóval, nem tudja, hogyan szólaljon meg idegen ember jelenlétében. Diego Velázquez a neve a mesternek, aki arcképemet festi. Spanyol ember, szevillai. Don Ambrosio nyugodtan beszélhet előtte. Nem fogja kifecsegni az államtitkokat. Folytassa, Velázquez. Ő most elmondja, Spinola, miért kérte a kihallgatást. A király most olaszul beszél. Velázquez csak félig érti. Milyen mások az olasz szavak így, elröppenve, gyorsan, futó ritmusukban, mint akkor, amikor esti magányában Pacheco segítségével itáliai autorokat olvasott. Mégis abból, amit megértett, félelmes kép alakul. Spinola hosszú utat tett meg azon a vonalon, melynek mentén több mint egy évtizede már alig-alig dördült el ágyulövés. 12 éves fegyvernyugvás biztosította harmadik Fülöp roskatag világát, nehogy feléledjenek a harcok a holland rendek és a spanyol világhatalom között. A fegyvernyugvás kettészelte Németalföldet. Északon a holland rendek, s a helytartó egyre erősebb várlánccal biztosították pozícióikat. Ahogy gazdagodtak az északi grófságok, úgy lettek hatalmasabbak, telt hajókra, várágyukra, bástyákra, helyőrségekre, és velük szemben spanyol terciók álltak, örökösen lázongva a késedelmes zsolt fizetés miatt, Ichkoppon, mert csak a spanyol király jogar alatt álló területet fosztogathatják a hosszú telelések alatt. Most válaszútra értünk, felség. Fülöp nem szólt. Megtámasztotta kezével fejét. Spinolára nézett. Vagy újabb fegyvernyugvást köt, felséged, az eretnekekkel, s akkor Hispániának nincs gondja egyenlőre arra, miből teremt elő embers pénzt egy új hadjáratra. Vagy felséged hagyja lejárna tűzszünetet, megindítja támadását, mihelyt az idő megengedi. De felségednek már most kellene döntenie, hisz tudnunk kell, mit készítsünk elő. Mi az ön véleménye? Különösnek tűnik talán fel, ha egy hadvezér békét javasol. Felsége tudja, mit tartok Alba herceg egykori missziójáról. Még ma is ő a legfőbb gyűlölet forrása. Az ő kormányzósága elmosott minden közeledési reményt. A hollandok keze annyi év után ma is ökölbe szorul, ha Albáról szólnak. Felsége tudja, mindig helytelenítettem Alba módszereit, a vért és a mágiákat, másrészt azonban. A német alföldiek berendezkednek saját grófságaikban. Ezek a tartományok országgá forrnak össze, mely hátunkat fenyegeti. Az angolok bármikor befuthatnak a holland kikötőkbe, a franciákkal is barátságos viszonyt tartanak. Felségednek a protestánsok ellenségei, gyűlöletük a spanyolok iránt fellángol, ha azt hallják, Hispániában eretnekeket égetnek. Tanácsa? Ismerem a kincstár helyzetét. Egy új hadjárat vért és aranyat követte sokkal többet, mint második Fülöp őfessége korában, vagy akár csak 10 évvel ezelőtt. Itt van például a Breda. melynek helyzetét különösen tanulmányoztam. Félelmes erődítmény, szinte bevehetetlennek látszik. Az ön számára is? Felség, azért mondtam, látszik. A haditudomány egyetlen olyan várról sem tud, melyet ne lehetett volna gondosan előkészített ostrommal bevenni. De Breda egész erődlánc, várak sora, s úgy hiszem csak akkor lehetne elfoglalni, ha köré valóságos új várat építenénk, mely Bredát elvágná a külvilágtól. Saját erőforrásainak felemésztése kényszeríteni. Mit vállalna szívesebben? Inkább a békét, mint Breda ostromát. Mit gondol Olivares? Vele nem könny a vita. Ők egyelmesége szerint a hollandok megcsúfolták Hispániát. Mielőtt lejár a fegyverszünet, meg kell indítani az első hadjáratot. Az elsőt? Felség, még így vagy úgy lezárul a német-alföldi viszály, addig még sok-sok vér folyik el, sok szerződést kötnek Európa uralkodói. Súlyosan érezném felelősségemet, ha azt tanácsolnám. Rohanjuk meg a holland grófságokat, mielőtt a fegyverszünet lejár. Nem szeretném, a nevemhez fűződő hadjárat elhomályosítaná Alba herceg véres emlékét is. Értozik a vértől? Az olasz ember kesztyével játszott, s lehajtott a fejét. Úgy érezte, Fülöp tekintete szemét keresi. Mi olaszok? Csak akkor ölünk, ha gyűlölünk. Nekünk nem öröm az élet kioltása. Ha nagyon merész lennék, még azt is megemlíteném, hogy olasz városok piacán ritkán lobognak mágiák. A legtöbb tartományban nem engedték be az inkvizíciót. A háborún állunk művészet, és ez az arte hosszú vonulásokat, várak bekerítését jelenti, s a helyőrség megadja magát, élete szabad. S mi panyolok? Beszéljen őszintén. Felség, soha senki nem tud úgy gyűlölni, mint a spanyolok egymás közt. Ha szabad ezt a kijelentést megkockáztatnom, egy gyűlölet tartja egyensúlyban az egész hatalmas birodalmat. Senki nem nőhet a többi feje fölé. Ha valaki kiemelkedik, menten ellenpárt alakul, ellenségek szövetkeznek elvesztésére. A német alföldiek, eretnekek és lázadók Madridtól 8 nap kell, míg Breda erődítményeihez jut a legjobb lovas. Nagyon messze vannak tőlünk a hollandok. Más a szavuk, a vérük, a gyományaik. Felség, róla mindenki tudja, hogy utolsó csepp véremig ragaszkodom katolikus hitemhez, de sokáig éltem Német-Alföld grófságaiban, úgy ismerem az északi és déli tartományokat, ez a nép sohasem fogja megkedvelni a mágiák fanyar füstjét. Fülöp felemelte fejét. Nézzel meg, Spinola, a képem. Tetszik-e önnek? Olivares összehívja huntát, ő tudja, mennyi ezüstöt ígért a perui alkirály, amit elküldenek az őszi flottával. Ha úgy határozzunk, hogy általános hadjáratot indítunk a hollandok ellen, önt felmentem nehéz tiszta alól. De ha csak Breda elfoglalását határozzuk el, oda más nem küldhetek, csak önt, Spinola. Nézze a képet. Ember lehet-e benne, vagy királyt? A hadvezér mosolyog. Velázquez nem fest a dialóg alatt, most vállán érzi a hadvezér kezét. Spinola halkan mondja. Ön nagy művész, tisztelt uram, de egyszer Itáliába is el kell látogatnia, hogy lásson végre jó képeket. A felség arca lebilincsel, hűségével és őszinteségével. A felséged úgy határoz, hogy lejárni hagyja a fegyverszünetet, a királynak ez a lovas képe alkalmas lenne arra, hogy Madrid népének lelkesedését ezzel megsokszorozza. A király kinyitotta a titkos ajtót, beleereszkedett a készen álló karosszékbe. Az aranyozott farács résén át beláthatott a tanásterembe, hallhatott minden szót, ami elhangzik a tárgyalások során, és senki sem sejteti, hogy a mindenható úr jelen van, véleményt alkot, talán dönt is, míg az államtanácsban egymás vágják a szónokok. Olivares ötlete volt a titkos hallgatószék, Fülöpi kihessette tanácsosainak véleményét, amikor nem feszélyezte őket földi uruk jelenléte. A harc Olivares tétele körül forgott. Hispánia birodalma hatalmas, de széteső szövevény, tartományok, kolóniák, városok, hódított területek, kormányzóságok, alkirályságok, grófságok, hercegségek, tengerek és szigetek, mindjárt saját szokásai, konstitúciója szerint él, így kormányozza magát. Egyetlen kapocs közöttük az uralkodó személy. Ám, míg a hatalmas korpusz mindegyik része hangoztatja hűségét, Olivares szavajása szerint centrifugális irányzatok érvényesülnek. Mindegyik rész igyekszik kiépíteni maga autonómiáját, elhatárolni rész érdekét a többi rész érdektől. Mindebből a birodalomnak számtalan kára származik. Nem is beszélve arról, ez a sok autonómia mennyi felesleges költséget az ügyek intézésének zökkenőit is jelenti. Öreg Fülöpnek sikerült annyira, amennyire letörni Spanyolország tartományainak önállóságát. Elszoktak a kasztíliaiak, leoniak, navarraiak, aragonok attól, hogy saját királyuknak érezzék a madridi Alcázarban székelő bálványt. Olivares minden bajon egyetlen kormány rúdrántással akar javítani. Centralizmus az új vezérelv. Ennek jegyében kell letörni a portugál és katalán tartomány urakat, megfékezni a nápolyi alkirályt, vaskézzel kormányozni a gyarmatokat, ha kell, a király, ha kell, a szentatya segítségével, mert az új világbeli püspökök azt hiszik, övék a hatalom teljességes, ők uralkodhatnak, persze a király nevében, élők, halottak, spanyolok, indiánok, négerek felett. Fülöp tenyerébe támasztja hosszú fejét, szemhéja lehunyódik, tört szavak, szűrt mondatok csorognak, öntudatos, fél derengésében úgy érzi, menten elalszik, amíg sokáig tartanak az orációk. Mintha valami különös orkeszter lenne. A mélyen búgó, Olivares szózat, a vakkantó kurta miniszter beszéd, a többi tanácsosok hangja, grand, nagyúr, öregek, bodagrások, csúzosok, mindje hatalmas vagyonok ura. Miért ragaszkodnak a hatalomhoz? Miért töltik az Alcázar nyírkos falai között a nyarat, amikor a kastélyok hűs homályában pihenhetnének, vagy űszhetnék kedvükre saját vadas kertjeikben az őzeket és szarvasokat? Mi az, ami ide láncolja őket? Mire sóvárognak? Miért hiszi mindegy grand, hogy ő hivatott csak megmenteni Hispániát? Fülöp arra gondol, hogy mi boldog lenne, ha egyszer elmaradhatnának a hajnali miniszteri audenciák, a reggeli mise, akkor a délelőtti tanácsülések, a déli követfogadás, az előkelő vendégek részre adott díszebédek, a rövid pihenés után a kolostorok látogatása, az udvari hangverseny vagy színház előadás, tízszer öltözni, ülni fenkölt arccal, élni semmit mondó szavakkal, kimérni, kit milyen megszólítás illet, mekkora kegy. Szavak, bent az államtanács termében. Fülöp Láújhegyen ott hagyja a titkos helyét. Olivares nem fogja tudni, meddig ült ott, mennyit hallott. A kettesben marad miniszterével néhány kérdés feltesz, mert nem elég világos előtte, hogyan is akarja Don Gaspar saját két kezében összefogni az egész birodalmat. Még kimegy arra gondol, amit tegnap Spinolától hallott. Egy olasz ember másként gondolkozik, mint a spanyol. Náluk a valódi birodalom a város, Velence, Génua, Róma, Mantua. Néhány óra lovaglás, és már az egyik kis ország határát a másikig ér az utas. S mégis, még gazdagok, boldogok. Néha hatalmasak is a maguk kisiségében. Milyen jól megvédik határaikat. Mennyi pénzük van vert aranyban, hajóban, vállalkozásokban. Délután beszél Olivaresszel. Miért kell lejárnia a holland fegyverszünetnek? Mi szükség újabb tartományokra? Fülöp egy veszélyes mondatra gondol. Ha valaki nyilvánosan hirdetni merné, mágiára kerülne Hispániában. Minden ember saját hite szerint üdvözül. Ki volt, aki ezt először kimerte mondani? De a politikában talán igazabb a mondás, mint amikor dogmákra esik szó. Valóban, miért ne lehetnek boldogabbak az északi grófságokban, ha saját tanácsuraik igazgatják őket, sem a spanyol hercegek? Az Alcázar falai oly vastagok, hogy észrevetlenül átjut, a titkos járatokat használva, a palota egyik feléből a másikba. Míg megy Fülöp, eszébe jut minapi látogatása váratlan déli órában az Alcázarhoz illeszkedő Casa del Tesoro festőműhelyébe. Itt sohasem szűnik meg a munka, soha nem fogy ki az olasz beszéd, az itt élő toszkánok bőségesen sziesztáznak. Amikor ott jár, nem talál senkit sem. Örült neki, végre megnézheti, mit is csinálnak a firenzeiek. Egy dobozban kolbászfélét talált, mert idehaza nem ismernek. Szál Sicciónénak, mondják maguk közt az olaszok. Tisztára súrolt festőkés volt kezeügyében, a király jó darabot kanyarintott a kolbászból. Kenyeret is talált, fehérebb volt, mint amit az ő asztalára hoznak. Nem ének rosszul a Tarjának. Nevethetette Fülöp a jól sikerült tréfán akkor, amikor egyedül volt. Meglesette önmaga kacagó arcát a festőtükörben. Az ón rúddal szedett papírra írja, a kolbászfejét elvettük magunknak, másik felét kegyünk jeleként meghagytuk önnek, én a király. Azóta nem volt az olaszok műhelyében. Ma megnézi Velázquezt. Úgy mehet be itt is a falat eltakaró hatalmas kép mögött nyíló ajtocskán át, hogy nem vett észre senki sem. Az ajtókulcsra jár, ez az egyetlen, amivel csak ő rendelkezik. Ahogy átnéz a nagykép repedésén, látja szevélyei embert, amit a lovas képen dolgozik. Fülöp nem ült a fest előtt lóhátra, de ő választotta ki a hófehér mént, melynek finom, s mégis erőteljes propoziói lenyűgözték a festő képzeletét. Fülöp jól ismerte istájának talán legszebb állatát, így gyönyörködve nézte a ló nemes fejformáját, szemének tüzét, magasba emelkedő két melső lába, majdnem hullámos ritmusát. És ezen a paripán díszes nyergében fején hadvezér kalappal ott ül ő maga. Ugyanaz az arc, mert a modell ülés alatt ellesett az életből Velázquez. A képet néhány napja nem látta. Nem akarta háborogatni a művész nehéz munkájában, amikor meg kell festenie végleges képét. Most minden részlet, minden vázlat harmonikus egészé olvad össze. Színek és árnyékok tengeréből emelkedik ki, élők fölé a király. Ott áll mögötte. A festő nem tudhatja, honnan lépett elő a felség, aki erősen néz rá, int, ami tetszése utal, s ajkára illeszti ujját, majd beül a székbe a festő háta mögé. Ez az a karos szék, mert nem illik elfoglalni senki másnak. Ezt tudják a toszkánok is, akik pedig hanyag, formátlan emberek. A király meglátja a minapi kolbászos dobozt, bent a cédula kolbász nélkül, üres. De a fonott toszkán üvegben bor, mellette tisztának látszó ón pohár. Velázquez megérte a király pillantását, a korsóból vizet mer, kiöblegeti a poharat. Tölt, s úgy, mint ahogy étek fogok szokták, egy másik szirkébe löttyent magának megkóstolja. Fülöp vár, még a festő megöblinti szájában az italt. Halkan mondja, felséged egészségére. Fülöp karcosnak tartja, de jól esik a melegben a hűvös ital. Hétvégére kész leszek, uram. Ennyi az egész, s Fülöp örül, hogy új festője nem szaporítja a szót. Nem dől belőle a beszéd, mint ahogy szokás az olaszok között. Zárt s egységes a fiatal festő különös formája is. Hosszú fekete haja arányosan szép arcot keretez. Köntöse tiszta, a festőkötény alatt frissen belett vált az arca, körülötte kevés a festékfolt, kilocsant olaj, tócsavizek. Rend és ápoltság árad az ifi mesterből, aki erre szoktatja környezetét is. A király arra gondol, az ilyen a legjobb fajta spanyol, nem mézes mázos. Ha kellene, meghalna, királyáért, taligha nyújtaná neki oda az éjjeli edényt, mint ahogy tette egykor Olivares. Meg is gyónta ezt trónörökös korában, még ma is szégyenli, a minden ható miniszterére tekint. Eltfeledte Don Gaspar ezt a jelenetet. A kép hatalmas keretű vászon, melyet szerkezet mozgat, a festő tetszése szerint. Kis létrán jut el a kép felső részéhez, ahol már kész a király alakja. Fülöp elégedetten szemléli önmagát. Legjobban lenyűgözi a különös fény. Levegő öleli körül a tárgyakat, arcot, hátteret. Nem is festett világ ez. A lovas, lovat, tájékot, távoli hegyláncokat, az átható atmoszféra megmagyarázhatatlanul élettelivé varázsolja. A király műértő összehúzza szemét. Nem szól egy szót sem, ül a székében, mi néma szereplője lenne csak a nagy jelenetnek. Velázquez nem nézi az élő arcot. A vázlat szerint rakja fel a festéket. Fülöp borzongást érez. Ez az ember annyi ént teremthet, amennyi csak bűvös varázs erejével akar. És mindegyik én vagyok. Jó, errej, én a király. Mágus-e a szevélyei Velázquez? Másnap reggel ő felsége Olivares-szel megy le a műhelybe. Tegnap délóta nagyot haladt a kép. Most a táj rajzán dolgozik a mester. Ez kedves, szelíd munka. A perspektíva törvénye szerint törpülnek a háttérben a dombok, rétek, csatamezők. Ha a felség akarja, csata jelenetet is beiktathat. Ágyuk füstfellegét, lovasok vonulását, lándzsásokat, Fülöpint elég. Egy hét múlva Velázquez jelenti a szolgáltatóvő kamarás útján. Elkészült a kép. A felség megtekintheti. Olivár ezt nehezen bír a grandokkal. Feltolakodottnak tartják, hiszen neki magának kell kiharcolni a kiváltságot, hogy feltehesse kalapját, leülhessen a felség előtt. Apja csak gróf volt, egy a sok spanyol gróf közül. Csak ő lett San Lucar hercege. A nagyurak szeretnék kikerülni a heves, mindent jelenlévő minisztert, és mindenben a szent felséghez appellálnak. De kihez fellebbezhetne Don Gaspar? Talán ősi latin szokás szerint a néphez forduljon? Komiciának tekintve a madridi utcát? A spanyol népnek nincs alkotmánya, szervezete, fóruma, és magisztrátusa, mint Rómának a régi időkben. Egyetlen jogot formálnak csak, és ez a jus murmurandi, a nem tetszés hangosság, a pisszegés a színházban, csúfolás az utcán, gúnyirat szerkesztés, pletyka sereglés késő délután egy-egy téren templomok előtt. A madridi kisembert forma szerint nem védi semmi, nem bírája, tribunus, plebíze, nem jobbágy, nem rabszolga, nem földhöz láncolt zsellér, nem egy életre elkötelezett feles gazda. Szabadon választja kuckóját, vagy odúját, s rongyait szabadon dolgozik, vagy lebzsel, szabadon házasodik, lányát, asszonyát nem szeretheti el földesúr. Akkor megy színházba, akkor néz komédiát, vagy bábjátékot, akkor ül kucsmába, amikor akar. A szegényeknek egy ellenségük van csak a fővárosban, a nyomor. Ha ezzel valahogy elbánnak, maga az élet alapjában véve kellemes. Az Alcázarhoz vezető utcán, a Puerta Mayor környékén mindig van valami látnivaló. Madrid népek is egy cinikus és mindentudó. Nem túlságosan istenfélő, nem tiszteli kellőképpen a grandokat, mindenkitől elfogadják az obolust, mindenféle szolgálatot vállalnak, de a gúnyos, csípős kritika jogát maguknak vindikálják, a népi fertályok szegényei. A palotában inasok, kocsisok, törpék, kurtizánok csatornáin keresztül az egyetlen Olivares mindig tudja, mi tetszik és mi nem a kis utcák népének, mikor kell engesztelő gesztus, városünnep, ingyen bor csapraverése, maravédik szórásával királyi bevonulás. Mikor kell egy hangoskodót felköttetni, hogy némi rettegést támadjon, mikor menjen a felség egy népi jellegű búcsóját meglátogatni, mikor tartsanak a külső kerületekben püspök szentelést vagy bérma ünnepet. Bolivár ez déli ember, ismeri az utca ősi törvénye is tudja, a kisember néha veszedelmesebb lehet a grandoknál. Gyűlöletük az urak ellen, ez az egyetlen dogma, melyben közöttük örök az egyesség. Miként a néhány éve kivégzett egykori miniszter, Rodrigo Calderón esetében történt, ha a nagyhatalmú úr kegyvesztetté válik, a nép megrohanja palotáját, s félelmes rendet terem benne a maga módja szerint. Olivares változó két arcát mindenki ismer a palotában. Az égnek lendülő, mosolygó, tetrekész ábrázatot, de azt a másikat is, amikor szinte eldönik apró szeme a szemöldök örvénye mögött, arca sárgás, fejét leszegi, nagyokat sóhajt a reggeli misénél. Ezt bent a folyósokon, non sum dignus, hangulatként emlegetik. Ha ez jön rá a főminiszterre, szétrombolna magas a világ közt minden köteléket, magába roskat, vezekel, mint a kiszállani készülne a harcos, nagyra vágyó lélek. Most éppen belső napfénytől ragyog. Talán még soha nem volt ennyire tetrekész, mindenre vállalkozó a gróf herceg, a kondeduk, mint nyílt titok, hogy ad holland fegyverszünet a fordulópont, mely Spanyolország politikáját az Olivares útra tereli. Legyen vége a harmadik Fülöpkor megkunyászkodó tunyaságának, amikor Lerma csak harácsolásra, birtokai szaporításra gondolt. Lerma halál híre nemrég jött meg a Alcázarba, mintha kivédhet püspököt vagy távoli alkirályt parentálnának el. A politikai mulandóság jelképeként öregen betegen halt meg távoli birtokán. Már nem érhette meg azt a dicső korszakot, amikor a nagyutóda, Olivares, újból magasra emeli Kasztília hanyatló zászlóját. A fegyverszünet 12 éves periódusa véget ér, a közeledő határnap előtt végzetes és sűrűsödnek a hónapok. A beavatottak úgy tudják, Olivares háborút akar. Az egykori teológus, aki nem szagolt más puskaport, mint a vadászflinták fanyarszagát, nem élt soha a táborban, nem beszél a katonák nyelvét,
hadvezérnek álmodja magát. Kinyújtja marsalbotját, egyetlen szavára megindulnak a győzhetetlen muskétások, páncélba öltözött spanyol lovagok. Az öregebb mágnások, akik ifjú korukban második Fülöpöt szolgálták, aggódva ejtenek el egyet szót. Tudja végre is a kegyenc? Mit jelentett Hispániában egy új háború? A hollandoknak könnyebb. Saját városaikat, tartományaikat védelmezik. Kertjeiket, a tulipán hagymákkal, gátjaikat, zsilipjeiket, jólétüket, asszonyaikat, felszaporodó képtáraikat, mindenkinek van valami vesztenivalója. Ott nem kell kötéllel fogdosni a katonát, s a tengerről akadály nélkül kerülnek kikötőikbe azok a szállítmányok, melyeket angol vagy francia partokon tettek hajóra, s mindaz, amit a német protestánsok küldenek. Hispániában ezernyi kerék lassú óraműve, míg felszerelnek, elküldenek, s állomáshelyre érkezik egyetlen zászlóaj. Tanácsok, hatóságok, hunták torzsalkodnak, melyikük teremtseli a költséget, honnan vegyék a pénzt, miként fogdossák össze a katonát. Olivares a torkig van a tanácsokkal s nagyurakkal, úgy érzi, meg kell próbálni a lehetetlent is. Lelkesedést szítani a legszegényebbek lelkében, a hazafias lendület hullámával árasztani a fővárost, majd tartományról tartományra egész Hispániát. Minden eszköz jó, ami felkorbácsolhatja a hazafias lelkesedést, a király iránti hódolatot. Legyen vége az önző kornak, jöjjön a heroikusabb élet. Az a fanatizmustól izzó, lelkes spanyolság, mely 13 évtizeddel ezelőtt kisöpölte Granadából az utolsó mórokat is. A kép, mert az ifjú festő teremtett, láncszem lehetne ebben a hősi vállalkozásban, mert Olivares vezet a főváros népének meghódításáért. A kis nép csak nagy ritkán láthatja királyát. Félelem, szertartás rend zárja a felséget az Alcázar vastag falai mögé. Városünnep, templom szentelés, nagy vadászat, fejedelmi látogatás, egy-egy alkalom, amikor kilép kastélyából, de akkor is a főutak mentén páncélos sorfal, kísérlet élén vágtat végig a király, mindenütt őrök a házak tetején, a tömegre figyelő titkos ügynökök, eretnek égetés. Ez a valódi városünnep. Aránylag ritka a mai Madridban. A most uralkodó Fülöp már trónörökös korában sem kedvelt az ilyen látványosságokat. Úgy suttogták, írtózik a vértől. Néha napokig habozik, míg aláírja a halálos ítéleteket. Maguk közt szólva, eléggé pipodja az ilyen király. Keverne a művészét, s a teátrálisat. Mindez majd heroikus mászkap, megadja a háborút követelő utca hősi alaphangulatát. Kinek lehetett ötlete, hogy állítsák ki Velázquez lovas képét Madrid főutcáján? Ha nem lehet kitenni a nyilvános felvonulások veszélynek ő felségét, legalább lelkesítsen lovas képmása, meg mindenki számára érthető nyelven mondja, készüljetek, küszöbön a háború. A felség álmod élre csapatoknak. Felvonul egy szakasz testőr a Kálmájor egyik utca keresztezésénél, a palota ácsok tetőt rögtönöznek. Ha elkészül hajnalra a díszes alkotmány, úgy helyezik majd rá a felség képmását, mint valami oltárra. Másnap reggeltől, amikor vasárnapi ragyogással kibomlik az augusztus végi városünnep, kihozzá Fülöp lovas képét, jobbról balról, két-két páncélos lovas posztol, az őrség váltás zenével végzik, ez is ide csalja a kíváncsiakat. Körös körül Olivares emberei helyezkednek el. Feladatuk meglesni, milyen megjegyzések hangzanak el a kis nép körében, s utána hangos kiáltásokkal, lelkesedés áradatával fokozni a nép elragadtatását. Voltak, akik boros hordók csapra verését is javasolták. Olivares elvetette. A képet nézzék, ne részegedjenek le! A városi kisember csak akkor lát festett képet, a templomba megy, igaz, hogy vándorpiktorok is kiállítanak a piacon. Vásáron, búcsúkor. Nem mindenki tudja, hogy az ilyen százszámra készül. Néhány maravédiért a legszegényebb is lehet belőle, hogy oda tegye a szentelt víztartó fölé. De valódi királyt látni, Fülöpöt lóháton, amint botjával a távoli ellenség felé mutat, s mögött a táj, mely a maga komor ünnepélyességével makacs kitartása búzdít, nem mindennapi élmény. Nincs arcán egyetlen olyan vonás sem, melyet meghunyászkodásnak olvashatnának Spanyolország ellenségei. Mert bizonyos, hogy a királyképét nem csak hű alattvalói csodálják meg. Az idegen ügynökök jelenteni fogják, Madrid népe egyetlen emberként vonul fel királya mögött. Olivares a nagy rendezések mestere. Éjszakai órán titkára, Zsiója társaságában még megszemlélte az előkészleteket, még módosította a helyet, perspektívát. Velázquez nem volt itt, rá nincs is semmi szükség. A művész csak útban van akkor, ha képenek kiállításra kerül sor. A kompozíció szerencsés, a lovaskép a maga színével, arányaival, ritmusával beleillik a városi tájba, mint ha át is venné a vasárnapi főutca lüktetését, s mégis fölötte állna. Az állvány előtt virágok, mint egy stílust avat, az első bámoló hullám, egy szál virágot vet mindenki a kép elé. Az öregek babonásabbak. Illik-e, hogy nem jámbortárgyú kép, nem csodatévő szent kép más álljon itt? Vászonkép hirdesse halandó földi ember dicsőségét? Hol van a képen a jámborság egyetlen jele? Hiszen nincs rajta egyetlen kereszt sem. Csupa mennydörgés, készülődő halál. A két oldalt mereven nyerekben ülő páncélosok csak fokozzák ezt a félelmes hatást. Mit akarhat mindezzel megint Don Gaspar? A festő vasárnap délelőtt megy végig a Calle Mayor másik oldalán. A palotába befutnak a hírek, óráról órára érkeznek a jelentések. Mit mondanak a fiatalabbak, a rongyosok, a sétálóvárosi polgár, hány hintó állt meg, s ki volt az az úr, aki kiszállva a kocsijából állította a borút le ő felsége képe előtt. Mindenről pontos jelentést kér, mindenről tudni akar Olivares. Ilyen kényelmes kém alkalom rég nem adódott. Mindenről tudni, és mindenről jó előre tudni. Ez a kancellár egyik dogmája. A festő hömpölyög a tömeggel. A másik oldalon látja, miként alakul ki a kép előtti szertartás. Senki sem kényszerít ugyan erre a járókelőket, de leveszi kalapjukat, elcsendesedik a hangos vasárnapi beszéd, néhány szál virágot szórnak le, az öregek keresztet vetnek. A kép a nyári napsütésben, ahogy kivándorolt az ateliéből, az úr szabad ege alatt friss, lendületes, színes. A Calle Mayor forgatágában úgy hat Don Felipe, mint a ágaskodó ménye hátán ő lenne a kiválasztott, mint aki kezében tartja Hispánia s így a világ sorsát. A festő megy a másik oldalon. Nem ismeri senki. Nem tudja senki. Keze munkája. Arcáról senki nem olvashatja le. Vajon tetszik-e neki ez a piaci vásár? Okirat a madridi királyi palota archívumában. Kelte 1623. október 6. Száma az iktatásban 139, osztályozása, 4. Fülöp családi jellegű dokumentuma. Ő felségének 1623. október 6-án 623 szám alatt kelt legfelsőbb rendelkezését vettük Diego Velázquez festőügyében azon célból, hogy nevezettet foglalkoztassák az Alcázarban folyó munkák során. Diego Velázquez festőt, így rendelte ő felsége, megbízom azzal, hogy szolgálatként teljesítse hivatását, ezért őt havi 20 dukát fizetés illesse meg, és ezt az összeget neki az Alcázar palotta fizető mestere folyósítsa. Kelt párdói házamban s kertemben. Önök majd elkészítik a szükséges iratot, melyet hasonló foglalkozások esetében kiadni szoktak, a király kézjegye. 1623. október 6-án. A kiadvány hiteléül Hof Huerta. Néhány nap a később. Pedro de Hof Huerta, 1623. október 28. Átszármaztatom a király iratot, melyben ő felsége szolgáltába vette Diego Velázquezt, és elrendeli, hogy havonta 20 dukátot fizessenek ki számára az általa készítendő művekért. Mint hogy a királyi rendelkezés nem tartalmaz e tekintetben semmi határozottat, a jelen okiratot három példányban állítom ki. Egyet elküldök ő felségének, hogy kegyeskedjék aláírásával ellátni, vagy pedig tegyen egyéb királyi döntést. Hof kézjegye. Az okirat margóján. Rendben van, aláírtam, én a király. Két nap múlva. Igen, tisztelt uram! Ő felsége szolgáltatva vette Diego Velázquez festőt azon célból, hogy hivatását így gyakorolja, és ezért őt havi 20 dukátnak kell megilletnie, szokásos módon és olyan formában, ahogyan az a hozzá hasonló hivatás gyakorlókkal történik, és ezen felül tisztelt díj jár számára az általa teljesített munkák után is. Ezt azon irat alapján feltételezem, melyet mellékelek, mint hogy a király rendelkezés e tekintetben nem tartalmaz határozatot. Viszont az egyik példány, melyet mellékelek, egyike az 1617. évi rendelkezés 3 példányának. Ebben ugyanis király szolgálba vétetett bizonyos Bartolomé González festő, akinek részére havi 16 dukát fizetés rendeltetett, azzal azonban, hogy ebben nem foglaltatik benne elvégzett munkának külön díjazása. Ezt megküldöm ő felségének aláírás, vagy legkegyesebb akaratának közlése véget. Kelt Madridban 1623. október 30-án. Hoff úr kézjegye. Az akták a maguk száraz, udvari nyelvén így jelzik, hogy valaki a palota lépcső első fokához elérkezett.